Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Várhatóan 16 minisztérium lesz az új kormányban, jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza pártelnöke a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, ma először ült össze a Tisza 141 fős országgyűlési frakciója, amely 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport a parlamentben. Forsofer Ágnest jelöli a Magyar Országgyűlés elnökének a Tisza párt, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Forsofer Ágnes a Tisza egyik alelnöke, aki a Veszprém megyei 2-es választókerületben szerzett egyéni mandátumot. A házelnöki posztot az elmúlt 16 évben a fideszes Kövér László látt el. Legyen a parlamenti munka a közélet és a közbeszéd példamutató, írta Forsofer Ágnes a Facebookon. A Tisza párt alelnöke végtelenül megtisztelőnek nevezte és megköszönte a jelölést. Várhatóan 16 minisztérium lesz az új kormányban, jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnöke a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, ma először ült össze a Tisza 141 fős országgyűlési frakciója, amely 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport a parlamentben. Forsofer Ágnest jelöli a Magyar Országgyűlés elnökének a Tisza párt, jelentette be a lendő miniszterelnök. Forsofer Ágnes a Tisza egyik alelnöke, aki a Veszprém megyei 2-es választókerületben szerzett egyéni mandátumot. A házelnöki posztot az elmúlt 16 évben a fideszes Kövér László látt el. Legyen a parlamenti munka a közélet és a közbeszéd példamutató, írta Forsofer Ágnes a Facebookon. A Tisza párt alelnöke végtelenül megtisztelőnek nevezte és megköszönte a jelölést. Konstruktív és jó hangulatú volt az egyeztetés az Európai Bizottság delegációja és a leendő magyar kormány között az uniós intézmény fő szóvivő helyettese szerint. Olof Gill elmondta, a jövőben folytatódnak az egyeztetések, hogy több témában is minél hamarabb előrelépést érjenek el, köztük a hazánknak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források ügyében. Az Európai Bizottság elnöke szerint kevés idő áll rendelkezésre a leendő kormánynak, hogy megmentse a járvány után létrehozott helyreállítási alap Magyarországnak járó forrásait, annak határideje ugyanis augusztus 31-e. Ursula von der Leyen szerint a magyar nép megérdemli, hogy megkapja ezeket a forrásokat, ezért is kezdtek el már a választás után tárgyalni Magyar Péter csapatával. Norvégia nyárig megegyezne az új magyar kormánnyal az úgynevezett EGT alapból Magyarországnak a 2021-28-as időszakra járó, csaknem 92 milliárd forint sorsáról. Az ügyben tavaly tavasz óta tárgyalnak Magyarországgal, a munkát pedig az új magyar kabinettel is folytatják. Üzemanyag ellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az MTS-e jutatott közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a családi tartalékok elfogytak, az alakuló új kormányt arra kérik, hallgassa meg érveiket, javaslataikat. A szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ adásvételi szerződéséről tárgyalt a MOL elnökvezérigazgatója Hernádi Zsolt és a szerb energiaügyi miniszter. A szerb tárcavezető kiemelte, céljuk a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása, a megbeszélések a napokban Belgrádban folytatódnak. Már ma újraindulhat a barátság kőolajvezeték, tudatta Orbán Viktor közösségi oldalán még tegnap. A leköszönő miniszterelnök azt közölte, brüsszeli közvetítéssel azt a jelzést kapták Ukrajnától, hogy készek helyreállítani a szállítást, ha Magyarország azt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Volodymyr Zelenszky Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Oscsat Bank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére, mondta el egy tegnap esti interjúban. Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá 3 közel-keleti országgal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Zelenszky. Megjegyezte, már 11 országból kaptak megkeresést termékeikre, köztük a Kaukázusból is. Megjegyezte, hogy legalább 10 különböző megállapodás van jelenleg tervben bizonyos típusú ukrán fegyverek exportjáról. Egy civil életét vesztett, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a Fekete-tengeri Tuapse város ellen indított tömeges dróntámadása következtében. Az orosz városban olajfinomító működik, amelyet többször is támadtak az ukránok az elmúlt napokban. Litvánia és Lettország nem engedi át a légterén a szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelemnapi ünnepségre, írta a Kiev Independent. Robert Fico közölte, tavaly Észtország hozott hasonló határozatot, de akkor is találta alternatív útvonalat, és így tesz majd most is. Robert Fico szerint hamis a vád, miszerint illegális bevándorlókkal segítette a kampányát Orbán Viktor. Ezt előzőleg Magyar Péter jelentette ki, éppen ezért első találkozásukkor magyarázatot követel majd a leendő miniszterelnöktől, mondta a szlovák kormányfő. Gyanús katonai beszerzés körüli botrány robbant ki Romániában, írta a Portfólió. Egy 3 milliárd eurós harcjármű beszerzési tenderről van szó, amelyben a gyártás zöme Magyarországon valósulhat meg. Ezzel Románia elesik a remélt ipari és gazdasági előnyöktől. Végül az időjárásról. Holnap gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás. A világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a balatoni bringa kör bővítésével foglalkozunk, majd ökölvívással, ezt követően a debreceni Narcisz futófesztivállal, majd karatéval, labdarúgással, végül pedig a sátoraljaújhelyi kalandparkkal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Több mint 9 kilométernyi szakasz újul meg a balatoni bringa körön, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára a rekonstrukcióban érintett egyik Szigliget és Balaton-Ederics közötti biciklis útszakaszánál újságírók előtt. Révész Máriusz hangsúlyozta, a balatoni bringa kör Magyarország legforgalmasabb kerékpáros túraútvonala, évente 150-200 ezer kerékpáros használja. A 206 kilométer hosszúságú kerékpárútból eddig már 128 kilométer megújult, elsősorban a déli parton, tette hozzá. Az államtitkár közölte, a tavalyi év végén és idén eddig 1,4 milliárd forintot biztosított a kormány a balatoni bringakör megújítására. Tájékoztatása szerint Balaton-Ederics és Szigliget között 4 kilométernyi szakasz újul meg, kiszélesítik a kerékpárutat, amelyet új aszfaltréteggel borítanak, és a hidakat is korszerűsítik. Ennek a szakasznak május végére kell elkészülnie, de a kivitelezők szeretnék, ha már április végén a Balaton körbefutásakor lehetne használni, fogalmazott Révész Máriusz.
Az elmúlt év végén, illetve az idejében 1,4 milliárd forintot tudtunk biztosítani a balatoni bringakör megújítására, és megkezdődtek a munkák. Itt most Balatonnedericse és Szigliget közötti 4 kilométeres szakasz újul meg. Egy kicsit kiszélesítik a kerékpárutat, és természetesen új kopóréteg kerül rá, és lehet látni, hogy a hidak is újjá alakulnak.
Révész Máriusz ismertette, hogy Badacsonyörs és Badacsony-Tomaj között is megújítják egy 2,5 kilométeres kerékpárútszakasz legrosszabb részeit, Balatonakali és Zánka között 1,6 kilométeren, míg Balaton-Kenese és Balaton-Fűzfő között 1,5 kilométeren dolgoznak majd az útépítők. Utóbbi két szakasz a közbeszerzés elhúzódása miatt valószínűleg ősszel készül majd el. Ezen kívül az integrált közlekedésfejlesztési operatív programból még rendelkezésre áll 4 milliárd forint a balatoni bringakör felújítására, amelynek közbeszerzését most írják ki, és a következő szezonra 14,5 kilométeren újítják meg és szélesítik ki a kerékpárutat az északi parton Balaton-Fűzfő és Tihany között, mondta az államtitkár. Révész Máriusz hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy a kerékpáros túrázás mellett a mindennapi kerékpározás szerepe is növekedjen az országban. A tradíciók ápolására helyezte a hangsúlyt Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke a napokban a 75. Nemzetközi Bornemisza Gergely Ökölvívó Emlékversennyel kapcsolatban. A rendezvényt május 26-a és 30-a között rendezik meg Egerben. Kovács Istvánt hallják.
A 75. Bornemisza emlékverseny a Magyar Ökölvívás és a Nemzetközi Ökölvívás számára is egy nagyon-nagyon fontos esemény, és nem csak azért, mert 75. alkalommal rendezünk, hanem az utánpótlás korosztálynak egy olyan bázis rendezvénye a felkészülés, illetőleg még általában így a tavasz közepén, május környékén szoktuk megrendezni, ahol nagyon-nagyon jól lehet lemérni, hogy hol tart az adott országnak a ezen korosztályának a versenyzői, hiszen jönnek majd nyár és ősz elejére időzítve a világversenyek, Európa bajnokságok. Ennek tükrében biztos vagyok benne, hogy idén is 20 országnál is több, a rendező ország mellett 20 országnál is több országgal és több mint 500 versenyzővel kell majd számolnunk. Ez egy 5 napos verseny lesz, 2 szorítóban, hatalmas nagy küzdelmekkel, érdemes kilátogatni. Szombaton lesznek a döntők, tehát kedtől folyamatosan, vagy szerdától folyamatosan érdemes lesz kilátogatni ide a sportcsarnokba. Nekünk nagyon fontos, és nem csak a 75 év miatt, hanem ahogy mondtam, a felkészülésnek az egyik legfontosabb mérőpontja. Itt tudják megmutatni a versenyzők, hogy milyen állapotban vannak, hogy milyen felkészültségnek örvendenek. A válogatott versenyzők ellen tudnak a klubjaink szorítóba lépni. Én már nagyon várom, én mindenkit nagy örömmel és nagy szeretettel hívok ide a sportcsarnokba, mert remek küzdelmek várhatók. A régió vezető, Dorkó Péter itt egri, és az egri ökölvívók között, főleg a hölgyeknél van egy-két egészen kiváló ökölvívónk. Én azt hiszem, hogy Eger mindig is nem csak rendezőként, hanem az egri sportiskola vagy az egri ökölvegyesület, tehát ez mindig is szállította a jó bunyósokat. Nagy bajnok még nem jött ki, tehát vízilabdázóról tudunk sokról, meg egy jó pár olimpiai bajnokot adott már Eger városa. Az ökövárosban még egyelőre nagyon nagy bajnokról nem tudunk beszámolni, de ki tudja, lehet, hogy akár pont itt ezen az idei Bornemisszán fog feltűnni egy egri kötődésű tehetség. Május 25-től május 30-áig fogjuk megrendezni, és a tavalyi esztendő adatairól tudok még csak beszámolni, most küldtük ki a kézikönyvet. Véleményem szerint 20-nál is több ország és 500-nál is több résztvevő. Szerintem a 150-200 környékén lesz a magyar résztvevő, és tehát fele-fele arányban látom elképzelhetőnek, igen, kb. Fele-fele arányban. Mi nálunk 3 vagy 4 utánpótlás korosztályt különböztetünk meg, az U15 az első versenyrendszerbe belépő, U17, U19, és van az U23-as, ami már majd, hogy nem felnőtt. Én azt hiszem, hogy jól állunk, most nem is olyan rég ért véget a Diák Olimpia, ahol az U17-ig tartó korosztály, U15-U13-as korosztályban több mint 400 indulóval rendelkeztünk, csak magyar szinten 429, közel 500 nevezésből 429 sportoló indult. Utánpótlásban nem állunk rosszul, legalábbis létszámot illetőleg, szakmailag még ezért sokat kell fejlődnünk, tehát ezt be kell látni, hogy a jelenlegi szakmai koncepciónak az eredménye, főleg az utánpótlás korosztályban az több év, mire ez beérik, de én biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk, és már itt a Bornemisza is, hogy mondtam, egy remek mérőpont lesz, hogy hol is tart a magyar ökölvívás utánpótlás korosztálya.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökét hallották. 2017 után idén újra megszervezték Debrecenben a Narcisz Futófesztivált, hogy felhívják a figyelmet az emberi méltóság tiszteletére, és együttérzést mutassanak a gyógyíthatatlan betegséggel élők iránt. Több mint 1000 debreceni gyermek és pedagógus csatlakozott az eseményhez, és futott sárga pólóban egy stadionkört. Pető Katalint, a debreceni Lillatéri Általános Iskola igazgatóját hallják.
Az egymásra odafigyeléshez független az életkortól, illetve az emberi élet tisztelete és a veszteségélmény megélése az az alsósoktól és az óvodásoknál is megjelenik az élet folyamán, tehát nem elkerülhető ennek a megélése. Én azt gondolom, hogy mindenről fontos, hogy beszéljünk az iskolai élet keretein belül is, ezért volt fontos, hogy ma is részt vegyünk ezen az eseményen.
A Narcisz Futófesztiválra két óvoda, 16 általános iskola és 11 középiskola nevezett. Több mint 1000 gyermek és pedagógus azért érkezett, hogy közösen hívják fel a figyelmet az emberi méltóság fontosságára. A Méltóság Mezei programot 2007-ben indította el a Debreceni Hospice Alapítvány. A kezdeményezést idén 9 év kihagyás után szervezték meg újra Debrecenben. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, az élet minden pillanata értékes, és a közös mozgás képes összekapcsolni az embereket, kortól és háttértől függetlenül. Porkoláb Gyöngyit, a Debreceni Hospice Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
Narcisz Futófesztivál, ez tulajdonképpen egy diáknak az ötlete volt. Azt mondta, amikor kerestük azokat a kreatív program ötleteket, hogy melyek azok, amelyek közösen közösségé tudják formálni azokat az iskoláskorú gyerekeket, általános iskolától középiskoláig, akik szeretnének tenni egymásért, és akik átérzik azt, hogy milyen fontos gondoskodni a mai világban is.
A futás ezúttal nem a versengésről szólt, hanem a közös kiállásról, az empátiáról és az együttérzésről. Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét hallják.
Nem is az a lényeg, hogy megnyerje valaki ezt a futóversenyt, a Narcisz futóversenyt, hanem hogyha kell, akkor megfogják egymás kezét, segítség, támogassák egymást, és ezt a kis futókört, amit itt teljesítenek majd, azt együtt ennek a gondolatiságnak egyében a támogatás, az empátia, az együttérzés egyében tudják teljesíteni.
A Méltóság Mezeje programnak a futófesztivál csak az egyik eleme volt. Délelőtt az intézmények saját környezetükben szerveztek közös mozgásprogramokat, amelyekhez több mint 7000-en csatlakoztak. Három napon át karatékák hada népesítette Belgert. A 15. Shotokan Karate Európa bajnokság és Kohai Kupa több mint 1000 indulót vonultatott fel április 17-e és 19-e között a Kemény Ferenc sportcsarnokban. 20 nemzet több mint 1000 nevezőjének részvételével Eger és a magyar karate sport kiemelkedő eseményének számít a 15. Shotokan Karate Európa bajnokság és Kohai Kupa. Juhász Ferenc hétdanos karatemester, a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke, az Egri Városi Sportiskola szakosztályvezetője, az Agria Shotokan Karate Egyesület edzője mutatta be az eseményt.
Azt mondhatjuk el, hogy közel 1000 versenyző 22 országból. A korosztályok tekintetben 6-7 éves korosztálytól egészen a veterán korosztályig, ami egy nagyon fantasztikus dolog, és nem csak egyéni, hanem csapatversenyszámaink is vannak. Csapatformai gyakorlatok és csapatküzdelmek például, ami szintén egy szín volt. Természetesen két nagy kategória van, van egy utánpótlás, ami azt jelenti nálunk, hogy kék év alatti kategória, tehát azok számítanak ide, akik nem olyan igen karatéznak 1-2-4-5 éve, és utánpótlás érinti. Vannak a haladók, akik vannak feketevesek, akik legalább 6-8-10-15-20 éve karatéznak, ők pedig a normál EU-bajnokságnak a színvonalas versenyén vehetnek részt. Hál' Istennek azért mindig tudtunk színvonalat hozni. Tavaly utoljára volt, amikor nagyobb versenyen voltunk, ez két alkalom volt, Olaszországban, Lignánóban, és Lengyelország a Brenzinvárosában. Mind a két helyről utánpótlásban sikerült aranyérmeket hoznunk. Hát a kékköves kategóriában, ugye mi legtöbb versenyzét ott indítjuk, haladó között is sikerült, hál' Istennek, egy-két érmet szereznünk, tehát ezüst és bronzérmeket, ott az elég nehéz a mezőny.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Juhász Ferenc hétdanos karatemestert, a Magyar Karate Szakszövetség alelnökét hallották. A labdarúgó NB egy 30. fordulójában a Zalaegerszeg 4-0-ra legyőzte hazai pályán a Kazincbarcikánt. A borsodi együttes úgy lépett pályára, hogy az idény végén biztosan búcsúzik az NB1-től. A borsodi csapat múlt héten 3-0-ra kikapott az Újpesttől, és mivel az MTK Budapest ugyanilyen eredménnyel legyőzte a Zalaegerszeget, eldőlt, hogy az újonc kiesett. Jól kezdett a zalaegerszegi csapat, a 4. percben Kis Bence remek kiugratása után Skribek Alen szépen emelte át Juhász Bence felett a labdát, ám az kipattant a bal kapufáról. A 13. percben Daniel Lima sokkal pontosabb volt, és közelről a kapu bal oldalába fejelte a labdát. Gyorsan megszerezte a vezetést tehát az Zalaegerszeg, és így még magabiztosabban tudta játszani a saját rövid passzokra és látványos támadásokra épülő játékát. Ezt követően Skribek Alen percei következtek, szép szabadrugás kombináció után lőtt, ám Juhász Bence a helyén volt, majd João Victor remek kiugratását követően kiválóan helyezte a labdát a bal alsó sarokba. Az alaiak hetese ezután nagyszerűen ugratta ki Daniel Limát, akit zicserben lerántott Nagy Zsombor, így a játékvezető kiállította a Kazincbarcika játékosát és 11-est ítélt. Ezt Szendrei Norbert magabiztosan értékesítette. Így 3-0-val vonultak a csapatok a félidő végén az öltözőbe. A második félidő 53. percében Kis Bence állította be a 4 gólos végeredményt, így a zalaegerszegiek sima győzelmet arattak. Kuttal Attillát, a kazincbarcikaiak vezetőedzőjét hallják.
Hát ugye azért a kiállítás 3. gól 11-es, az azért eldöntött sok mindent, hogy mire lesz elég, vagy mire lehetünk még a hátralévő időben elegek, úgyhogy gratulálunk az zalaegerszegnek. Meg volt a meccstervünk, de belehibáztunk ugye pontrugásnál, és utána ez a jelenet ez azért továbbiakat meghatározta, onnan egy idézőjelben tisztes helytállásos kármentést alkalmaztunk, úgyhogy és abba próbáltuk építeni azokat a játékosokat, akik itt lesznek velünk jövőre. Ezen a 3 mérkőzésen ugyanebből a felkészülésből, együttes játékból próbálunk idézőjelbe helytállni, és mindig bízunk abban, hogy nem történnek velünk olyan dolgok, amik nem indokoltak, és akkor játszhatunk szoros mérkőzéseket.
Most pedig Ferenc Jánost, a barcikaiak játékosát hallják.
Nagyon hamar hátrányba kerültünk. Én úgy gondolom, hogy a mi hibánkból, tehát elismerően tudok nyilatkozni az a Zalaegerszegről, szép focit játszik, de úgy gondolom, hogy a meccsen inkább a hibáinkat használták ki. Nyilván ők birtokolták többet, a labdát domináltak, de még egyszer megbüntettek minket, aztán abszolút reális. Minden meccsből úgy megyünk bele, hogy nyerni szeretnénk, hamar hátrányba kerültünk, és azért így most már hétről hétre azért ez sok, hogy ez már 3. hét, amikor ilyen nagyobb arányú vereséget szenvedünk, és ez nehéz. Nem szeretnénk elrontani azért a szezont, hogy úgy beszélnek a Kazincbarcikáról, hogy legyintsenek ránk. Én úgy érzem, hogy a csapatban remélhetőleg meg lesz az erő, hogy az utolsó 3 meccsen azért a tisztes helytállást, remélem győzelemmel fog párosulni, és tudunk valamit mutatni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Zalaegerszeg-Kazincbarcika NB1-es labdarúgó mérkőzésről készült összefoglalónkat hallották. Tizenöt évre a Putnoki Sajóvölgye focisuli Kft. Fenntartásába került a Városi Stadion Ózdon és az ott található főépület. Az Ózd város önkormányzatával megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek a napokban.
Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye focisulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
Ez szerintem nagy dolog most Ózd életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtotta kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint ez augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
A felújítás március végén, április elején kezdődhet, így pár meccs erejéig a hazai szurkolóknak is a másik oldalon kell majd helyet foglalniuk. Minden eddiginél nagyobb látogatószámot hozott az idei húsvéti hétvége a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkban. A rekordforgalom komoly próbatételeri állította a dolgozókat, ugyanakkor jól vizsgázott a nemrég bevezetett online jegyrendszer, amely gördülékenyebbé tette a beléptetést és csökkentette a várakozási időt. Magyarorsi Judit igazgatót hallják.
Mivel nagyon időjárás függők vagyunk, a csütörtök pénteket nem sorolhatjuk a nagyon erős napok közé, mert széltiltás volt nagyon sok elemünkön, hűvösebb volt, tehát ez látszott a napi forgalmon. Viszont ahogy a felhők elmentek az égről, és a nap kisütött, és a szél is úgy döntött, hogy megsegít bennünket az, ahogy más orfúj, kiemelkedő volt a szombat, vasárnap és a hétfői forgalom. A szombat és a hétfő azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon jó napunk volt, a húsvét vasárnap pedig minden idők legnagyobb bevételét és legnagyobb látogatói beléptetett jegyszámot hozta a Zemplén kalandpark életébe. Tehát ilyen még soha nem volt. Ezt mindig el szoktam mondani mostanában, hogy ez a Zemplén kalandpark ez más, mint néhány évvel ezelőtt volt. Azért a bevételünk és a beléptetett, elfogadott belépőjegyek száma és a korábbiaknak több mint háromszorosa. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy hasonlítsuk össze, hogy ez a Zemplén kalandpark milyen volt 5-6 évvel ezelőtt, mert azok a számok is, ezek a számok, ez az élményelem tudás, ez teljesen más, összehasonlíthatatlan. Én azt mondom, hogy az elmúlt 3 év számait lehet esetleg már hasonlítgatni, de ez az év első ilyen hosszú hétvégéje, ez nyilván elvitt minden számot, ami eddig volt. Egy hónappal előtte megkezdtük a nagy-nagy felkészülést, és ez azért is volt nagyon fontos, mert már tavaly ősztől folyamatosan vezettük be az új online jegyrendszert. Ezt a külső vendég még nem nagyon érezte, mert ez egy összetett jegyrendszer, ez azt jelenti, hogy amikor beolvassuk a belépőjegyet, akkor nem csak azt látjuk, hogy hova lépett be hozzánk egy vendég, hanem ezt az úgynevezett ENTAK, egy turisztikai rendszer is látja, és ez egy nagyon fontos országos adatbázis, egy ugyanolyan, mint a NAV a pénztárgépeknél. És ez már nagyon jól működött, folyamatosan teszteltük a kapukat, először csak mi magunk, ott jöttek ki hibák, javítottuk, később már a vendégek is tesztelgették a napi jegyekkel, már lehetett venni online jegyet, tehát otthonról, távolról, vagy itt a parkban sétálva, viszont ennek az egész jegyrendszernek a nagy-nagy terheléses tesztje ez most volt húsvétkor. Jöttek ki hibák, de ennél a több ezer, sok ezer belépő jegynél egy 50-60 korrigálni való hibát találtunk, aminek például ilyen kis egyszerű oka van, hogy olyan szögbe sütött be a leolvasóba a nap, hogy nem tudta a QR-kódot leolvasni, tehát hogy ilyen apró szösszenetek is voltak. Én úgy érzem, hogy azt figyelembe véve, hogy Magyarország legbonyolultabb online jegyrendszerét vezettük be, ami létezik a turizmusba, és ez ilyen simán átment az ünnepeken. Ez mindenkinek köszönhető.
Az előző percekben Mogyorós Juditot, a Zempléni Kalandpark igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Kiemelkedő eredményt ért el a gyöngyösi Bugát Pál Kórház. Az intézmény már második éve szerezte meg a kiváló minősítést az országos kórházi értékelésen. A részletes több mint 100 szempont alapján zajló felmérés a betegbiztonságtól a gazdálkodás hatékonyságáig számos területet vizsgált. Arról, hogy mi áll a siker hátterében és mit jelent mindez a betegek számára, a kórház főigazgatóját, dr. Assani Omárt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Mi a siker titka? Az a csapat, akik a kórházban vannak, akik szívügyüknek tartják ezt az egészet, szeretik a betegeket, szeretik a hivatásukat, és szívvel lélekkel csinálják. Én innen szeretném megköszönni minden kollégámnak ezt az áldozatos munkáját, akik ahol nap mint nap jönnek a kórházban, éjjel-nappal dolgoznak, empatikusak, szeretik a hivatásukat. Úgyhogy ez az alapvető titka az egésznek. Hogy milyen szempontok? Ez a maga a felmérés háromféle csoportba osztották. Az egyik a humán erőforrással való gazdálkodás, a másik a gazdálkodás, a kórház gazdálkodása, a harmadik és a legnagyobb része a szakmai, az orvos szakmai az egésznek, és majdnem mindenhol kiváló eredményt értünk el. Természetesen én nagyon büszke vagyok erre az egészre, az összes kollégám is büszke erre a történetre, de mi természetesen fontosnak tartjuk, hogy az erősségünket figyeljük, lássuk, és azt fejlesszük tovább, és a gyengeségükre figyeljünk, ahol észrevételek vannak, azokat komolyan vesszük, és igyekszünk javítani.
Ugye említettem, hogy már második alkalommal ért el ezt a kimagasló teljesítményt a kórház. Évente vizsgálják ezt, főigazgató úr, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Így van, évente történik ez a szakmai értékelés, ahogy mondta, rengeteg indikátor, rengeteg szempont.
Hát több mint 100.
Alapján, így van, és ezeket mind megnézik kórházanként, és összehasonlítják a többiekkel és az elvárt eredményekkel.
Kórház szakmai intézkedések, ez egy nagyon vastagon aláhúzott rész ebben a kérdésben. Főigazgató úr, azért át kell látni egy egész nagy apparátot mindenféle munkaterületen is. Meg hát, ahogy elmondta, gazdaság, fejlesztés, stb. Milyen irányvonalakra volt legjobban szükség főigazgatói szemmel nézve?
Lényegében minden szempontból, minden irányba kell ott lenni, rajta lenni a dolgokon, de mint kórház a legalapvetőbb dolog a betegellátás és a betegellátásnak a szempontjai. Itt mondom, a felmérésben rengeteg dolog előfordult. Infektológia, kórház higiénia. Ebbe én nagyon büszke vagyok erre az egész részre, mert nagyon komoly munka folyik. Ez az alapelvünk, hogy ne ártsunk. Ha nem tudunk használni, legalább ne ártsunk, ha lehet, hanem muszáj, ha lehet, nem. Ne kapjon a beteg fertőzéseket a kórházba. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly szakmai munka folyik.
Sárospataki Geomilk Kft. Immár 20 éve rendszeres résztvevője a hazai alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapoknak, ahol szarvasmarháival számos rangos díjat is elnyert. A cég számára ezek az elismerések nem csak szakmai visszaigazolást jelentenek, hanem komoly motivációt is adnak a mindennapi munkához, mondta Leskó Magdolna ügyvezető.
20 éve, hogy először voltunk Hódmezővásárhelyen ezen a kiállításon, és minden éven nagy izgalommal készülünk rá. Van egy előválogatás, amit üzemen belül megteszünk. Mindig jóval előtte megtörténik a kiírás, hogy milyen korcsoportok, milyen életkorú állatok versenghetnek abban az adott évben. Ezt most is megkaptuk előre. És egyrészt már a kollégák elkezdtek nézelődni, illetve ilyenkor mindig van, hál' Isten, külső segítségünk a Holstein Egyesülettől, illetve egy szaporítóanyagforgalmazóasnál dolgozó kollega is, aki ebben segíti a munkánkat. És a tegnapi és a mai nap során volt ez, hogy tegnap kiválogatták, először az egy... Ma reggel 10 tehén és 10 üsző volt még a palettán, és ezt szűrtük le a mai nap délelőttjén, amikor is lett 4 tehén és 3 üsző, akit benevezünk ebbe a versenybe. És innentől kezdve a két műszakvezető kollégámon a felelősség, akik a következő bő egy hónapot arra fogják szentelni minden szabadidejüket és a munkaidejükből is, amennyit ki tudnak szakítani, hogy ezeket az állatokat megfelelően felkészítsék és betanítsák arra, hogy a ringben tudjanak majd mozogni. És hát, mint a korábbi években is, reméljük, hogy az éven is lesznek majd sikereink. Azt már tudjuk, hogy egy spanyol bíró lesz, aki bírálni fogja az állatokat, és hát nagyon reméljük, hogy jó lesz. A legnagyobb sikerünket azt 4 évvel ezelőtt értük el, amikor is van egy úgynevezett tenyészetek versenye, amikor egy tenyészetből 3 állat van egyszerre a ringbe, és ilyenkor azt bírálja a bíró, hogy mennyire azonos tenyész célt mutatnak ezek az állatok, és mennyire harmonizálnak egymással a különböző életkorú állatok, és ezt sikerült megnyernünk. Ez egy nagyon nagy sikerként éljük meg, és egy pozitív töltetet ad, meg az egész a ott lét mindig, amikor ott izgulunk a ring szélén, hogy éppen abban a 15-17 állat, aki van egyszerre a ringbe, hogy akkor ha bekerül az első ötbe, vagy nagy Isten nem, de azért szinte mindig az első ötbe bekerülnek az állataink, és nem egy legszebb tőgyű kategória győztes volt reserve championunk, nagy díjasunk nem volt, de reméljük egyszer az élet ezt is majd megadja.
Több belterületi út is megújul, szinkronban a 24-es út Gyöngyös-Mátrafüred közötti szakaszával Gyöngyösön. Új útburkolatot kap a 3-as számú főút hipermarkethez vezető útja, és a nagyforgalmú kenyérgyár út is. A fejlesztések részleteiről Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere számolt be.
Igen, egy kicsit visszatekintve, hogy a 2025-ös év mindenki számára nehéz volt, és ezúton köszönöm Gyöngyös lakosságának és a képviselőtestületnek azt a fegyelmezett viselkedést és hozzájárulást ahhoz, hogy a 2025-ös évet egyensúllyal tudtuk zárni, és megalapoztuk annak a lehetőségét, hogy 2026-ban elinduljanak ezek a fejlesztések. Ahogy elhangzott, az egyik legnagyobb fejlesztési rész és terület az a belterületi utakhoz kapcsolódik. Az idejében tervezetten 250 millió forint értékben újulnak meg az utak. Ketté választanám, ugye van az út felújítás és a kátyúzás. A kátyúzás továbbra is ütemezetten folyik, azonban ez a fajta beruházás, amely a kopóréteg eltüntetése és új kopórétegnek az aszfaltozása történik meg. Ezen beruházásnál is figyelemmel és figyelembe kell venni azt, hogy jelenleg a 24-es számú főúton egy igen komoly beruházás történik. Ugye egészen az egyetemi résztől Mátra-Füredig megújul a 24-es számú főút, új parkolók lesznek kialakítva, mind Gyöngyös, mind pedig Mátra-Füred belterületén, és ez a szakasz is nagyon-nagyon forgalmas, mind hétköznapokon, mind pedig a hétvégén ugye a turizmus miatt, ezért a belterületi utaknak a felújítása ehhez is ütemezett. A projekt kivitelező egymással összhangban van, és éppen ezért kezdődött meg a hármas számú főút és a hipermarket körforgalom közötti résznek a felújítása. A teljes egészében a nagy útfelújításhoz, ugye a Kenyérgyár út az ősz folyamán teljes egészében megújul. Ugye, ahogy látják az arra közlekedők, ott is nagyon-nagyon elhasznált az útfelület, illetve összhangban a közműszolgáltatókkal azt kértük, hogy az elmúlt évben és az idejében fejezzék el a tervezett fejlesztéseket, tehát akár a vízvezetékrendszerben, akár a villamos hálózatban, és így bízunk benne, hogy az új réteg az hosszú időn át használható lesz.
Méltó fináléval zárult a Turizmus 30 jubileumi év a miskolci Berzevici Gergely Technikumban. Az intézmény egy országos turisztikai vetélkedő döntőjével tett pontot a 3 évtizedes szakképzést ünneplő programsorozat végére. A megmérettetésen az ország legkiválóbb diákjai mérték össze tudásukat, komplex szakmai feladatokon keresztül bizonyítva felkészültségüket. A résztvevők a verseny során megmutatták, hogyan fonódik össze a 30 éves szakmai hagyomány a modern turizmus kihívásaival. A záróprogram végén a vendégek a miskolci turisztikai képzés legfrissebb sikereibe és jövőbeni terveibe is betekintést nyerhettek. A megnyitón Dicsuk Ivett, a turisztikai munkaközösség vezetője köszöntötte az egybegyülteket.
Munkaközösségünk nevében szeretettel köszöntök minden megjelent vendéget a turizmus szak jubileumi versenyének döntőjén. Különösen nagyon öröm számunkra, hogy ezen a mai napon együtt lehetünk itt, és közösen ünnepelhetjük iskolánk kétanítási nyelvű turizmus szakának 30. évfordulóját. Ahogy mondta főigazgató helyettes úr is, a 3 évtized iskolai életében nem csupán egy szám, emögött bizony nagyon sok évtized tudás, munka, kitartás, megújulás, közösség és számtalan diák története van, akik ezen a szakon tanultak, fejlődtek és vitték tovább mindazt, amit itt kaptak. A turizmus számunkra, de elmondhatom, hogy nem csak számunkra, egy különleges terület, büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkban már 30 éve jelen van ez a képzés, és ennyi idő alatt sok-sok fiatal indulhatott el innen ezen a szép pályán. Jelenleg 19 főből áll a munkaközösségünk, és csapatunk nagy része, elmondhatom, hogy több mint 20, de akár 25 éve együtt van, összetartó közösségként, kollégaként, barátokként működünk együtt. Nagy örömünkre szolgált, hogy jubileumi versenyfelhívásunk ilyen sok iskolát és diákot megszólított. A versenyre 20 csapat, de az utolsó pillanatban végül, utolsó napon 22 csapat nevezett, 13 különböző városból, ami számunkra azt jelzi, hogy a turizmus iránti érdeklődés élő, erős és jövőbe mutató. És akkor egy pár szót a versenyünkről. A verseny előválogatójában a csapatoknak egy projektfeladatot kellett elkészíteniük, valamint egy online teszt kitöltésével is számot adtak tudásukról. A beérkezett projektmunkákat minden esetben 2, szükség szerint 3 turizmus szakoktató, hát a 19 főből ezt könnyen meg tudtuk oldani, értékelt egymástól függetlenül, majd a pontszámok átlaga, valamint a teszten elért eredmények alapján alakult ki a végső sorrend. A mezőny mondhatni erős volt, a csapatok munkáiban pedig sok kreativitás, szakmai igényességet és komoly gondolatokat láthattunk. Ma pedig a legjobb 6 csapatot köszönhetjük körömben. Pestről, Egerből, Debrecenből, Salgótarjánból és Békés Csabáról érkeztek hozzánk a diákok. Szívből gratulálunk, hogy ideig eljutottatok, már a döntőbe kerülésetek is szép teljesítmény, amelyre méltán lehettek büszkék ti magatok is, az iskolátok is, és felkészültek tanáraitok is egyaránt. A mai nap reményeink szerint nem csak verseny lesz, hanem élmény is olyan alkalom, amelyben jelen van a szakma, a játék, az együttműködés és az ünnep öröme. Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat nálunk, vigyetek magatokkal emlékeket Miskolcról, iskolánkról, és mutassátok meg ma is mindazt a tudást, kreativitást és lelkesedést, amely már eddig is eljuttatott ideig benneteket. És hogy már együtt ünnepelhetünk, azt támogatóinknak is nagyon köszönjük. eredményes versenyzést, és szép napot kívánunk mindenkinek.
Szép Halom hamarosan egy különleges turisztikai attrakcióval gazdagodik. Készül a Széphalmi meseút a Kazinczy Ferenc emlékkert területén. Az egyedülálló kezdeményezés egy meseterápiás elemekre épülő tanúsvény lesz, amely játékos formában szólítja meg a látogatókat. Demján Ferenc múzeum pedagógust hallják.
A birtokon, tehát a Széphalmi birtokon, ezen az 5,5 hektáros területen tervezünk egy meseút tanösvényt készíteni. Gyakorlatilag a ihletet a 7 mérföldes meseút adta, ez Lilafüreden található, és ott voltunk egy tanulmányúton, megnéztük, hogy ez hogyan működik, ez a meseút, és hát nagyon jó tapasztalataink voltak, és úgy döntöttünk ezen az éven, betettük a projektbe azt, hogy létrehozzuk itt is ezt a meseutat, a Széphalmi meseutat. Természetesen igyekszünk majd úgy kialakítani a különböző állomásokat, hogy azok a magyar nyelv múzeumához kötődjenek. Tehát ezek a mesék, olyan meséket igyekszünk válogatni, illetve igyekeztünk válogatni, amelyekben nagy hangsúlyt kap a nyelv, ugye a magyar nyelvi fordulatok, a nyelvi leleményesség, és gyakorlatilag erre akarjuk felépíteni, pici gyerekektől egészen a nagyokig, sőt, akár a felnőttekig várjuk majd a jelentkezőket erre a meseútra, úgy fogjuk felépíteni, hogy ez minden korosztálynak jó és megfelelő legyen. Ez konkrétan úgy fog kinézni, hogy lesznek állomások, ugye nálunk talán nem árulok el nagy titul, 6 állomás lesz összesen ennek a meseútnak, és ugye ezek a kis házikók lakattal zárhatók, de aki elindul majd ezen a meseúton, legyenek azok kiránduló osztályok, legyenek akár családok, akik kijönnek hozzánk. Akik elindulnak, ők megkapják a kis kulcsokat, természetesen lesz egy kísérő a múzeumból, aki végigvezeti őket ezen az úton, ugye megismerteti őket a különböző mesékkel, és az a lényeg, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas feladatokat kell megoldani. Ezek a feladatok úgy nevezett nyílt végű feladatok, és az a lényeg, hogy egy kicsit önmagunkat is megismerjük majd a meseút során, tehát egyfajta önfejlesztő, önmegismerő programnak ajánljuk majd mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Az előkészületek most már jól haladnak, ugye nagyjából a házikók is készülnek, bár mi eddig csak képeket láttunk róla, de hamarosan majd meg fogjuk tekinteni a helyszínen is, hogy ezek hogyan készülnek. Nagyon jó a dizájn, tehát jó lesz a kialakítás, nagyon szépen kialakítják a grafikusok ugye ezeket a kis házikókat. És hát ki kell még jelölnünk azt, hogy konkrétan itt a birtokon, ugye, hol helyezkedjenek el ezek az állomások. Nagyjából már megvannak ezek a helyek egyébként, de nyilván majd a Meseút Egyesület, hogyha ellátogat hozzánk, akkor együttesen, közösen kialakítjuk ezeket a végső pontokat.
Nagy sikert arattak a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei fiatalok az idei Szakmasztár Fesztiválon. A rangos országos megmérettetésen, ahol több mint 50 szakma legjobbjai mutatkoztak be, összesen 17 helyi versenyzőt díjaztak. A döntőben közel 200 diák mérte össze tudását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös szervezésében. A kiváló szereplés elismeréseként a BOKIK ünnepélyes keretek között külön díjazta a vármegyei fiatalok teljesítményét. A kamara ezzel is hangsúlyozta a tehetséggondozás és a gyakorlati tudás megbecsülésének fontosságát. Rádiónknak a versenyről Sándor Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikum távközlés technikus oktatója adott tájékoztatást.
Az első helyen Molnár Zsolt végzett, a második helyen Tolnai Dávid és a harmadik helyen Petrus Dávid tanulóm. A távközlés technika területén mérettették meg magukat. Volt egy interaktív teszt, amire fel kellett nekik nagyon-nagyon készülni, ez volt mindennek az alapja, mert gyakorlatilag itt dől el, hogy az országunkból kijut tovább a döntőbe, és utána még volt kettő darab döntő, ahol végül is ugye a legvégén a három dobogós helyet sikerült elhoznunk.
Arra a döntőre már Budapestre kellett utazni?
Mind a két döntőre Budapestre utaztunk, úgyhogy a Puskás Tivadar technikumnak köszönjük a szervezést, és hogy mi is részt vehettünk ezen a versenyen. Nagyon színvonalasan szervezik. Tavaly is így volt, most is így volt. Remélem jövőre is így lesz, és hát bízunk a legjobbakban.
A szakmát be tudja mutatni egy kicsit a hallgatóknak, hogy mit érdemes tudni, miben is versenyeztek most a diákok?
Gyakorlatilag most is, amit hallgatnak ugye a rádió, ez az FM rádió, vagy akár online verzióban is, a tanulókkal gyakorlatilag ezzel foglalkozunk, ennek a hátterébe, hogy működnek ezek a dolgok, hogy működik a sugárzás, mindezt a videós és tévés vonalon is. Gyakorlatilag ez, erről szól a szakmánk.
Aki elvégzi ezt a szakmát, mi lesz, ha nagy lesz?
Hátközés technikus. Nagyon sokrétű ez a szakma, mert egészen odáig, hogy kábeleket kötözgetnek, és mondjuk az emberek otthonaiba beviszik a kábeltévét, internetet, telefont, vagy éppen műholdas kapcsolatot létesítenek. Azon kívül még számtalan dolog van, például itt van a mobilhálózat, a telekommunikáció, akár a tornyokba mennek fel antennát szerelni, programozni, beállítani, és még az űrtechnológiát is egy kicsit behoznám, bár nem akarok reklámozni, de hát a jövőnk az űrtechnológia és az azon keresztüli kommunikáció. Nem tudom, hogy mondhatom-e a Starlinket, tehát arra gondolok, úgyhogy azon technológiával is ismerkedünk, és minden egyéb ilyesmivel.
Tavaly is indított diákokat a versenyen?
Igen, tavaly is indultunk, szintén az első három helyezést sikerült elhoznunk, úgyhogy remélem, hogy jövőre is sikerül.
Önt személy szerint mi fogta meg ebbe a szakmába? Miért lépett a tanári pályára?
Hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de leegyszerűsítve 3 éves korom óta érdekel a szakma, méghozzá az elektronika. Tehát édesapám műszerész volt, és tőle mindenféle kütyűt, eszközöket felcsencseltem magamhoz a szobába, és ott elkezdtem a saját áramköreimet építeni. Úgyhogy elmondható, hogy 3 évesen már én a tévét mértem, és erről van is egy jó kis fénykép, amit megörökített az édesapám. És gyakorlatilag itt indult el a pályafutásom, mert én innentől kezdve csak is ez iránt érdeklődtem. Tehát az elektronika, a kommunikáció, és minden, ami ehhez köthető.
Az intézményükben hány diák tanulja ezt a szakmát körülbelül?
Körülbelül ugye ez lesz a második év, amikor végeztek a diákjaink, és egy ilyen 20-25 fős létszám az, aki a távközléstechnika területet választotta.
Hogy látja, hogy a döntőben mennyire volt erős a verseny, a többi résztvevő mennyire nehezítette meg az önök diákjainak a versenyét?
Az interaktív teszt az egy, tehát el kell mondanom, hogy nagyon nehéz. Tehát én személyesen a sok év tapasztalat, tehát legalább egy ilyen 30-35 év tapasztalattal mondom, hogy azért rajtam is kifogna, de szerencsére ugye jól teljesítettek, és így a országos szinten bekerült a, most hirtelen gondolkozok, 6 vagy 7 tanuló ma azért ebbe a döntőbe, és a többi megyével versenyezve azért végül is mi nyertünk.
A Sárospataki Szent Erzsébet ház adott otthont dr. Kelemen Judit egyetemi docens Zenélő századok című kötete bemutatójának, ahol különös tekintettel a helyi vonatkozású tanulmányokra a város gazdag zenei öröksége és annak történeti összefüggései is középpontba kerültek. Koleszer Krisztián riportját hallják.
A Tokaj-hegyalja Egyetem regionális történeti és művelődés kutatási tanszékének a vezetője keresett meg azzal, hogy jól ismeri a munkásságomat, tudja, hogy Sárospatak zenei örökségével régóta foglalkozom, ezzel kapcsolatos írásaim már jelentek meg, és ő vetette fel ennek a kötetnek az ötletét, és aztán, ahogy beszélgettünk, úgy formálódott a végleges változata, hogy a munkásságom három nagy részét fedezhetjük fel benne. Tehát a sárospataki zenei örökség mellett művelődési zenetörténeti írások is szerepelnek benne, és miután zenetanár vagyok, zenepedagógiai írások is kerültek bele.
Kettő kifejezetten ugye sárospataki vonatkozású, az egyik, ami a Szalkai kódexsel kapcsolatos tanulmány, ez mit tartalmaz?
A Szalkai kódex Sárospatakon keletkezett Mátyás király halálának évében, tehát egy konkrét évszámhoz köthető, ismerjük a szerzőjét, Szalkai Lászlót, ismerjük azt a tanárt, akinek a kezenyomát viselik a jegyzetek, Kisvárdai János, és ez a kódex azért különleges, mert Mátyás király uralkodásának az idejéből egy olyan tanévnek a tananyag tartalmát mutatja be tulajdonképpen, amit abban az időben a plébániai iskolák feltehetően ilyen 14-16 éves korú fiataljai számára tanítottak. Ez több különböző tantárgyat mutat, tulajdonképpen a tankönyv, a munkafüzet, a füzet a mi fogalmaink szerinti vonatkozásban itt egy-egy ilyen kötetként jelenik meg, és ezeknek az utólagos egybeköttetése lett a kódex. Azért fontos ez nekünk, mert egyrészt a magyar nevelés történet kapcsán az első olyan, ami konkrét egy egész ép és a legkorábbi ilyen jellegű munka. Másrészt a zenei fejezete pedig a Sárospatakon folyó plébániai iskolának a nagyon magas szintű zeneoktatásában enged be pillantást.
És egy másik tanulmány pedig kifejezetten Szent Erzsébetről, illetve az ő zenei reprezentációjáról szól.
Ez a tanulmány is sárospataki kötődésű valóban. Mind a kettőnek a Szalkai kódexről szólónak és a Szent Erzsébet reprezentációjának is a történetéhez hozzátartozik, hogy a Szent Erzsébet házból kerestek meg egy-egy eseményre énekelni való ügyben, és tulajdonképpen én ezekhez az alkalmakhoz kerestem anyagot, hogy mit énekelhetünk a kórussal, és itt találtam egy olyan számomra érdekes és magyarul eddig meg nem jelent tanulmányt, amely a 13. században Szent Erzsébet témához kapcsolódóan egy kétszólamú motettát is bemutat, és tulajdonképpen ez keltette fel az érdeklődésemet, hogy akkor a 13. századtól a 21. századig Erzsébet alakja hogyan jelenik meg különféle műfajokban, különféle korokban, különféle zenei megoldásokkal.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és